Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt búcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók! A 20-as évek legjobb ifjúsági könyve Totti Amir tiszta férfiúsága volt. Az egész ország lelkesedéssel fogadta ezt az új, tiszta és világos hangot, amelyen a tiszta férfiúság megszólalt. Egyszerű volt a hang, de keresetlenül is művészi. Így csak Isten kegyelmében élő szívek tudnak beszélni. Az egyház szentjei, akiknek a mindennapi kenyerük volt Isten akaratának teljesítése, azok tudták így meglátatni a bennük lévő világban a teremtő Isten terveit. A munka már évekkel ezelőtt készen állt. A nyomtatás számára is mindent előkészített, de a háborús és forradalmi idők megakadályozták megjelenését. De Tiamir nem hagyta kárba veszni az időt. Újra és újra elővette az egyes fejezeteket, javított rajtuk, egy kifejezést jobban cserélte fel, máskor szebb szót, megfelelő bárnyalatot helyezett az előző helyébe. Régi kedves művész ismerésétől rajzokat kért hozzájuk. A mester a vidámságtól duzzadó, tiszta élet szépségét belerajzolta a kis képekbe. 1919. október 23-án jelent meg a munka. 6 hét múlva már a második kiadás forgott az érdeklődők kezébe, és csaknem ugyanannyi idő elteltével már a harmadik is fogyóban volt. Tiamir az érsekséghez indítványt ad, hogy tartsanak diákmissziókat. Ennek eredményeként október 20-tól a pesti oldal összes fiú középiskolának számára együttvéve 13 missziót tartanak. Ő az egyetemi templomba szól 5 napon keresztül a hozzásereglő fiatal barátaihoz, és tömegesen jöttek hozzá, hiszen őt már megismerték a forrongó napok hittanóráin. Nem is akarnak többé megválni tőle. Megalakítja kedvükért a Mintagimnázium Mária kongregációját. Így jött létre körülötte egy állandó nagy család. Ez a család nyújtotta neki az állandó munka mellett a szórakozás és a pihenés örömét. A közös beszélgetéseket tanulmányi séták váltották. Mikor az idő engedte, nagyobb útra is mentek. A hegyekben egy-egy pázsitos réten megálltak, a fiúk nekivetkőztek a labdajátéknak, és csak hamar hangos kacagás és lárma tehát csengett bele a tavaszi vidék némosságában. A pisztelendúr mosolyogva állt be a kapuba, hogy kivédje a besurranni akaró labdát. Diadal volt, mikor mégiscsak gól lett az ostrom eredménye. Sok későbbi tornatanár ezeknek az élményeknek köszönhette, hogy a test és a lélek kiegyensúlyozott gondozásáról sohasem feledkezett meg. A tisztelendúrban mindig láthatta a valóságot, hogy a kegyelem a természeti rendre épül. Ezért volt állandó az elismerés. Szokatlan dolog az is, hogy egy püspökről sportújságba visszaemlékezés jelenik meg, de aki a cikket írta, egy volt azok közül, akik Isten szeretetének közelségét megérezték, mikor a tisztelendő ura kabátokból hevenyészett kapuban mosolyogva védte ki a gólokat. Melegebb időben pürödni mentek ki a Duna partjára. A zsupolt villamoson szorongott 10-12 diák a tisztelendő úr mellett egészen Szentendrég. Onnan egy öreg kompos vitte őket át a szigetre. Helyesebben csak vitette magát, mert bizony régebben a fizető utasoknak kellett tevázni. A kompos ő csak a parancsnok vagy a kapitány volt. A túlsó part számukra a diákábrándok hazája volt. Lombos akászfák között füzesek, tiszta, csendes tisztások. Elsétáltak a sziget túlsó oldalára, ahol megfelelő táborhelyet találtak a délutánra. Közös imádság után játék és ének szó következik. Azután fürdés. A tisztelendőr meglepően jól úszott. Mi azért néztünk rá csodálattal, mert mindenféle ügyeskedésre, hátúszásra, buvárkodásra is megtanított bennünket. Mikor pedig a táborhely környékét bejártuk, kitűnt, hogy a növénytamban az átlag műveltséget messze túlhaladja. Akik annak idején tanultak a növényekről, őket a legapróbb részletek tudását eláruló kérdéseivel hozta zavarba. Nevetve méltatlankodott, hogy mindnyájuk közül ő ismeri legjobban a természetet. Minden növénynek latin nevét is tudta. Mikor aztán elérkezett az idő, Szűz Mária dicsérő énekszóval hazafelé igyekeztek, mert a villamosok csak 8 óráig közlekedtek. A lassan öntudatára ébredő nemzet mértéket nem ismerve keresi a forradalmi idők bűnöseit. Tóti, ami mérsékelt hangon mutatja meg a keresztény nemzeti újjáépítés alapfeltételeit, mint a magyar faj megmentésének egyetlen eszközét. Ami Széchenyi hirdetett, betűről betűre bevált, a nemzet csak most eszmélt rá. Meglátta a nemzet hűtlenségét a keresztény nemzeti hivatás iránt. A közélet Szent István után Széchenyi felé fordul. Ez annyira ment, hogy a posta még bélyeget is adott ki Széchenyiről. Tóti amért kis röpiratot szerkesztett, hogy minél több kézbe kerüljenek a felvilágosító szavak. Nem gyűlöletet, hanem békét hirdet és ennek feltételét. Ezen írása miatt nézték a későbbi korok antiszemitának a szemináriumi előjárót. Horthy Miklós fővezér a nemzeti hadsereg élén sorra vonult be az ország nagyobb városaiban. 1920. január 19-én Szolnokra érkezik. Jelenlétében mondja el Tóthy Amir az ünnepi beszédet, amelyben bizalmat és munkakedvet öntött a hallgatókba. Szükség volt most erre, mert 3 nappal azelőtt 16-án nyújtották át gróf Apponyi Albertnak a trianoni béke feltételeket. Reménytelenség ült az országra. Magyarok, bízzatok, kezdte szavait a fiatal pap. Azon az úton akarunk haladni, amelyen Szent István, Szent László, Mátyás, Rákóczi haladtak, azon az úton, amely a drága árakén Szent István jobbja mutat nekünk. Így akarunk nekivágni a keresztény Magyarország új évezredének, tűzzel a szemünkben, lánggal a lelkünkben, Krisztussal szívünkben. A szemináriumban tanévet kis késéssel október 8-án nyitották meg. 80 növendék érkezett az intézetbe. Nagy volt az öröm. Az idő komolysága erős hivatás tudattal töltött el őket. Éppen ezért, mert magas mértéket állított Pihamér magáé, sokat kívánt a szemináristáktól is. Tisztában volt vele, hogy az egyház örök hivatása a nevelés. Ehhez világos útba igazítás, a legjobb útnak a megmutatása kell szóval, és főleg egyéni élettel. Az októberi diákmisszió után észrevette, hogy milyen mélyen nyúlnak szavai a lelkekben. Az akarat uralmáról szólt, és az apró szenvedélyekről, melyek bilincbe kötik az ember. Sokan fölvették a harcot. Egyik diákja írja, megundorodva lemondtam a dohányzásról. Ó, bárcsak több ilyen diákmisszió is lenne, és minden egyes alkalommal megszabadulhatnánk egy szenvedélytől, egy bűntől, sóhajtott fel egy másik levél írója. Dirálgatás nélkül kevés szóval buzdított a jó életre. Az előadások az intézetben megkezdődtek. A kispapok készségesen fogadták szavait, mert ismerték állandó imádságos munkába élő életét. Szobájában felkereshették, és akkor fedezték föl, hogy a kevés szó sok szeretet és értük szálló imát takar. Távol létében ki volt írva az ajtajára, hogy mikor található meg. Szerette volna, ha kispapjai jó szónokok lesznek. Ezért szokásba hozta a gyakori próbabeszédeket és azok elbírálását. Az ebédlőben mondták el beszédeiket a kispapok. Ennek végén nyilvános bírálat következett. Az egész előjárói kar részt vett a bírálatban. Pihamér is mind többször emelte fel szavát, és mutatott utat a modern, újszerű, de mégis őskeresztény közvetlenségben megszólaló szentbeszédekre. Ezeket az útmutatásokat nagy érdeklődéssel hallgatták. Észrevették belőle, hogy mindaz, amit mond, ő maga is megvalósítja. Nagy gonddal csiszolta Pihamér beszédeit, hogy az evangélium tanítási módját mindig jobban elsajátítsa. Tudták, hogy nem üres külsőséget akar ezzel, hiszen sokszor hallották tőle, országunk most folyó keresztény újjászületése végső alapjában a papság ige hirdetésétől függ. A növendékek azt is látták, hogy a tanulmányi felügyelőik a nevelést társszerű munkának tartja. Életével írta meg a helyes életvitel könyvét, hogy abból mindenki tanulhasson, hogy mik vagyunk mi felnőttek, azzal leginkább mások hatás alatt lettünk, mint sem önmagunktól. A szent élet szenteket nevel. Fel kell ismerni az utat, amelyen Isten a mai embereket akarja magához hívni, írja Tóth Pihamér. A lélekmentés krisztusi alapjai mindig ugyanazok a források. Az isteni kegyelemnek mindig ugyanaz az árja buzog, de változik az út a korok és a társadalmi rétegek szerint, ahogyan az igazságot kereső lelkek az örök élet forrásaihoz eljuthatnak. Ő dolgozott és bizott, mert hitte, hogy megtalálta az utat, melyen sok lelket fiát az Úr elé, pedig egy kifosztott és megalázott nemzedéket kellett oda vezetni. Március közepén lelki gyakorlatot tart több gimnáziumban, mint például a Ciszterciben. az évvégi vizsgák idejá volt, mikor június 4-én a trianoni palotában aláírták a békeszerződést. Budapesten és az egész országban megszólaltak a harangok, a templomokba sietett a tömeg, és az üzletekbe zártak. Jelezték, hogy az 1000 éves Magyarországot sírba tették. Jaj a legyőzötteknek! A magyar delegáció népszavazás kért az elcsatolt területeken a viszoni elvek alapján, de csak Sopronban és pár más kisebb helyen engedték meg. Mikor a nemzet elvesztette az országot, könnyebben lehetett megérteni, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, a többi majd mind hozzáadatik nektek. A vesztett háború után az ország helyzete kilátástalan volt. A megmaradt ország elvesztette erőforrásait, mindent át kellett szervezni a közlekedés, kereskedelmet, ipar, sőt az egyháznegyéket is. Szegénység és munkanélküliség lett a követelmény, pedig akkor még a gazdasági válság sem jelent meg, az úgy körülbelül 6-8 éve később jött. A politika ellenünk is van, de az egész világ jó akaratát meg lehetett tapasztalni. Például Hollandia felajánlotta, hogy magyar gyerekek mehetnek oda, akiket a holland családoknál fognak elhelyezni. Ez a vendégszerető nép egymás után hívta magához a magyar gyerekek csoportjait, hogy hónapokig tartó pihenés után megerősödve küldhesse vissza őket hazájukba. Budapesten az Országos Gyerekvédő Liga helyiségeibe folyt a sorozás. Ragyogó arccal jöttek ki a vizsgálat után azok a gyerekek, akiket a nyaralók közé osztottak. Ezek után külön vonaton indultak el időnként a megfelelő felnőtt vezetőkkel. Az esztergomi helynök, Tóth Tihamér szerette volna Hollandiába küldeni az ott vendégül látott magyar gyerekekkel, de az iskolai alatt nem hagyhatta el a szemináriumot. Az utazás azonban nem maradt el végleg. A nyár elején a holland bizottság kívánságára Szumen Hendrik atya azzal a megbízással jött Magyarországra, hogy vigye magával egy lelkes ifjú vezetőt. A választás Tóth Tihamérra esett.